Jó napot kívánok, folytatjuk Buza Sándor beszámolóját dél-afrikai útjáról. Miért jó reménység fok a jó reménység fok? Ezzel megyünk tovább Magyar Piroskával, a déli afrikai országok marketing szakértőjével Buza Sándor beszélget.
Miért jó reménység fok a jó reménység fok?
Az Európából a dél-afrikai kontinens felé jövő hajókat erősen nyomta a nyugati szél a part felé. És a part az közismerten nagyon sziklás, nagyon nehéz ott elhalabírozni a sziklák között, és amikor neki nyomta a tulajdonképpen a hajókat a part felé, akkor ha meglátták a félszigetnek ezt a csücskét, akkor már jó reménység volt arra, hogy meg tudják kerülni a félszigetet. Míg azt meg kell mondanom, hogy körülbelül 147 hajós süllyedt el a környéken a hosszú idők során.
Ezeknek a hajósoknak kellett vízum?
Nem, az időben nem hiszem, hogy kellett vízum, mint ahogy most sem kell a magyaroknak vízum, 30 napi tartózkodásért jöhetnek vízummentesen.
Oltás?
Nem kell oltás, sem, ez egy nagy tévedés, sem sárgalás, sem hepatitis, semmi nincs Dél-Afrikában. Az egyetlen afrikai állam, ahol csak a Kruger Park környéke malária terület, az is csak amikor a nyári időszak van, és arra pedig lehet kapni Budapesten is az úgynevezett Malarón nevű tablettát malária ellen.
Ami még fontos információ, hogy baloldali közlekedés van, úgyhogy aki behajt egy körforgalomba Dél-Afrikában, az azért kösse fel a gatyáját legalábbis az első alkalommal, mert teljesen másként kell körforgalmazni, mint mondjuk Európában.
Igen, ezért én nem merek bemenni Európába körforgalomba jobboldali hajtás után, mert attól félek, hogy nem tudok kijönni, legalábbis amíg van még benzinem, addig marad. Úgyhogy ezt tényleg vigyázni kell, mert van, akinek ez problémát jelent.
Hát így van, mondjuk nekünk szerencség volt, hiszen a mi guide-unk, a motoros vezetőnk az ugye ment előttünk, mi követtük őt.
Igen.
De valóban egy kicsit az agyat át kell plántálni ahhoz, hogy megszokjuk azt, hogy baloldalra megyünk, és mi is van kiírva mindenhova, hogy maradj baloldalt, és nézzél jobbra.
Igen.
Mert ugye ez a teljesen, mert hát mint, hogy Angliába lennék.
Igen, hát angol gyarmat volt biztosan.
Legyen ennek a pár percnek, a következő pár percnek az a hivatása, hogy egy kicsit mesélje arról nekünk, hogy miért mennek a turisták Dél-Afrikába? Mit tud Dél-Afrika mutatni, ami egyedülálló a világon?
Hú, ez az én kedvenc témám, úgyhogy most előjön a turizmusnak a szakértője. Igen, hát először is az országnak a természeti szépsége. Dél-Afrikát úgy is hívják, hogy az egész világ egy országban. Minden van ott valóban. A másik, ha a vonzó ereje, a hosszú nyár. És ez pont akkor van Dél-Afrikában, amikor Európa szenved az ősztől és a téltől 8 hónapon keresztül.
Bocsánat, amikor ugye mi január elején utaztunk ki, akkor az már a főszezonnak tekinthető?
Mindenképpen. Októbertől igazából főszezonnak számít egészen május végéig. Ugye nálunk a tél az június, július, augusztus, amikor itt ugye tombol a nyár, akkor nálunk tél van, de a tél nem az európai tél szerint kell ezt érteni, hanem inkább az, hogy nagy a szárazság az északi részen, semmi eső nem esik 3 vagy 4 hónapot. A lenti részen, a képtani részen pedig ködös és nedves, nyírkos, de nem a hőmérséklet. Az, hogyha 10 fok alá esik a hőmérséklet Dél-Afrikába, akkor már azt hittük, hogy méhfagyasztottak vagyunk. Annyira el vagyunk kényeztetve, vagy el voltunk kényeztetve. Azon kívül a nyár sem olyan, mint az európai, tehát a meleg nem olyan forróság, mert az afrikai meleg a száraz, könnyű meleg. Az európai viszont engem is időnként úgy megsújt, ez viszont nedves, és ez nyom.
Igen, mi hát ugye átéltünk olyan 23-24 fokos hőmérsékletet is, meg 35 fokos hőmérsékletet is, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy a víz hőmérsékletétől, az óceán hőmérsékletétől senki ne várja azt, hogy az majd 27-28 fokos legyen. Bátorság kellett hozzá, hogy az ember belemenjen.
Hát igen, mert ugye az először is, hogy az óceán, ez nem tenger. Az óceán óriási víztömeg végső soron, és Atlanti óceán amúgy is híres arról, hogy híres, hogy hideg, kellemetlen igazából. A fürdőhelyeket azt mondanám az indiai óceán partján, tehát a Durbantől délre úgy kellemes a meleg, de az se soha se annyi, mint egy európai tenger.
Gondolom a nagy bícsek is hívogatóan csalogatják a turistákat.
Hát igen, igen.
Óriási nagy sárga homokos bícsek vannak.
Igen, hát azt láttuk ott, amikor jöttünk a Félsziget mellett, és óriási nagy, nagyon népszerű, de igazából annyira meleg a levegő, hogy nem egy sokkoló élmény, hogyha belemész a vízbe. Hozzá kell szokni, hogyha a víz nyugodt és csendes, akkor is lehet a hullám akár fél vagy egy méteres. De ez normális.
Ha a Dél-Afrika látnivalóit egy csokorba kötjük, akkor annak nagy részét mondjuk a déli résznek a látnivalói teszik ki, vagy az ország más részén is vannak olyan látványosságok, akár nemzeti parkok, különleges dolgok?
Nem, igazából mindenhol van. Mindenhol van, talán a felső részen nincs annyi, mint lent, mert...
Ez a felső rész, ez a Johannesburg fölötti? Már ott van a Krüger.
Igen, igen, azért mondom, hogy ott is van, de nem nagy számban, mert ugye Dél-Afrikának 300 bányája van, és azok a bánya részek, azok főleg az ország felső egyharmadában találhatók. Ettől függetlenül ott is van turisztikai látnivaló, ilyen például a híres Krüger Park, ugye a Vadas Park, aminek a nagysága egyenlő Izraelnek a nagyságával, ugye az egyetlen malária terület az országban, és ez a függetlenül előtte nagyon szép az úgynevezett Blyde River Canyon, ami a világ harmadik nagy kenyonja, de az egyetlen zöld kenyonja. Az kaliforniai Grand Canyon és a namibiai Fish River Canyon, azok szárazok. Ez gyönyörű szép, mert ez zöld. Ez is ott van azon a részen, azon kívül, ha nyugat fele megyek, a híres a Pilanesbergi vadrezervátum, 50 ezer hektáros, és ez is nem malária terület, ez is a vadrezervátum, gyönyörű szép környéken van, volt kihűlt vulkánonak a helyén, érdekes az egész helyszín, és emellett ott van a híres Sun City és Lost City, ami a kis mini Las Vegas Dél-Afrikában.
Ha már a zöldet említetted, akkor azért azt érdemes megjegyezni, hogy akkor, amikor ezt a szót kiejtjük, hogy Afrika, általában nem a zöld ugrik be először az agyunkba, hanem a homok, a sivatag, a szárazság. Viszont Dél-Afrikában, és most eszembe jutott a Tsitsikamma Nemzeti Park, amelyik egy nagyon emblematikus nemzeti park, lent a délen, tehát a legdélebbi részén, fenyőerdők között motoroztunk.
Igen, mert az a déli rész, ugye az híres, a Garden Route, azt mondják, ugye, szóval az országnak a kertvárosi, kert jellegű része, gyönyörű, dús, zöld növényzettel, fákkal, erdőséggel, tehát az inkább esősebb, az a lenti rész, ahogy említettem, tehát az egy teljesen más tájképet ad. Na, ha ott is vannak a magas hegyek, mint amilyen a Swartberg, ahol mentünk a motorosokkal is, gyönyörű szép ilyen hegy szorosokon keresztül, de az inkább zöld. És az tulajdonképpen ugyancsak a borvidék és a brandy szőlőtermelésnek a vidéke is.
A Krüger Nemzeti Park az világ egyik leghíresebb nemzeti parkja. Igen. Ott a Big Five az tetten érhető?
Hát igen, ugye mindenképpen, csak nem fog rád várni a kapuban egyetlen elefánt sem, hanem neked utánok kell menni. Igen, meg kell említenem, hogy ugye a nagy öt, ahogy mi mindig mondjuk, ugye az jelent minőséget minden egyes parkban. Ha nem látod, hogy a nagy ötöt mondják, hogy ott található, akkor ne is menj oda, mert az egy valamilyen ilyen kisebb méretű, gyorsan összetákolt vadaspark lehet, erre is vigyázni kell az interneten. A nagy öt az igazából a nagy élmény. A nagy öthöz tartozik az elefánt, az oroszlán, az orszarvú, az afrikai bivaj és a gyönyörű leopárd. Tehát ezek azok a vadállatok, azt meg kell mondanom, hogy ezek szabadon élnek az ő maguk, ez nem állatkert. Tehát szabadon élnek, ők jönnek, mennek, mozognak, nincsenek etetve, ezért is vadak, nekik meg kell találni a maguk élelmét, és a természet bizony bármennyire is szép, de azért tud lenni kegyetlen is. És ezt ugye mind meg lehet élni ezekben a vadaspartokban, Dél-Afrika híres ezekről, nagyon sok turistát elsősorban ez vonz.
Igen, hát ugye, ahogy említetted volt, vannak más vadasparkok is, és ha nem a Big Five-ra hajtunk, akkor azért ott lehet állatokat látni, hiszen mi is aludtunk egy ilyen vadasparkban, ahol egy ilyen esti szafarin vettünk részt. Valóban nem volt ott az öt nagyból egyik sem. Különféle antilopokat, gnút, azt hiszem zsiráfokat láttunk.
Igen.
Viszont azért ezeknek a rezortoknak megvan a bája, hogy például ebben az esetben is mi egy nagyon speciális sátrakban laktunk. De ilyen ilyen full luxus felszerelésű sátrakban laktunk, ilyen, mint a katonai sátrak lettek volna, csak hát belül teljesen más volt.
Igen, ezért mi javasoljuk, hogy ha valaki Afrikában jön, akkor élje meg Afrikát Afrikaként. Ugye Afrikában az, hogy sátrakban alszunk, más, mint az európai ilyen hétvégi kis sátrak, mert ezek általában betontalpazatra épülnek, és rendes tetőszerkezet van fölöttük. Igazából csak a falak, az oldalfalak vannak ebből az erős vászonból, viszont annyiból praktikus, hogy ez nem tud átmelegedni a hőségben sem, míg egy téglafal könnyebben. És érdekes, hogy ajtó helyett cipzárod van, de ugyanúgy megvan bent minden luxus, hát emlékezzél rá, hogy például a fürdőszobánk volt kint, a szabad ég alatt volt olyan zuhanyozó, de ugyanakkor bent meg volt a kád. Tehát ezek luxus sátrak, ezek teljesen mások, én szerintem igazi Afrika.
Mint hogy az is igazi Afrika, legalábbis nekünk az volt igazi Afrika, hogy sokfajta szállás helyen laktunk, ebben voltak 4-5 csillagos szállodák, de voltak olyan vendégházak, country house-ok, amelyek nagyon-nagyon, legalábbis számomra bizonyították azt a viktoriánus időszakot, vagy azt a 60-70 évvel ezelőtti időszakot, ami egy picit nekem Amerikára, az amerikai kisvárosokra és Ausztráliára emlékeztetett. És ezek a vendégházak, ezek mind-mind ott vannak kiválasztható módon.
Igen, ugye nyilván ezek is ugye megvannak pontosan határozva minőségileg, hogy 3-4 vagy 5 csillagosak. Ezt olyan családoknak ajánljuk általában, akik szeretnének az emberekhez közelebb kerülni. Mert ezek nem hivatásos, hogy úgy mondjam, szállásadó helyek, hanem ezek általában családok. És beszélgetnek az emberekkel, nagyon közvetlenek, leülnek, bármilyen kérdésre válaszolnak. Ez valóban egy Viktória időszakból való.
Ugye arról beszéltünk, hogy azért az autóközlekedés egy kicsit problémás lehet, mert baloldalt közlekedünk, de például autóbérlésre van lehetőség, mert láttunk sok ilyen autóbérléses autót.
Igen, nagyon sok a lehetőség, óriás ilyen szempontból, remekül megvan a szervisz. Lehet kapni luxusautóktól kezdve 4x4, tehát a 4 ezeket a safári autóknak, azt hiszem így hívják, meg lehet, bármit lehet kapni, automata autókat, légkondicionálva, minden alapjaiban.
A városi tömegközlekedés viszont érdekes, mert nincsenek azok a klasszikus buszok.
Nincs, mert semmi nyilvános közlekedés nincs. Ami van is, nagyon minimális, hogy a fekete lakosság alakította ki magának az úgynevezett taxikat, amik ilyen 10-11 személyes volt, hogy úgy mondjam, kombi autócskák, és akkor ők azzal közlekednek.
De ezeket bárhol le lehetett inteni, ugye? Ezek iránytaxik voltak?
Ezek a feketék által működtetett taxit, nincsen állomásuk, nincsen igazából menetrendjük, ezek jönnek, mennek, bizonyos jelekkel lehet mutatni a járdán állva, hogy hova akarsz menni, és akkor azt szerint vagy megáll, vagy nem.
Azt nem figyeltem, hogy például Johannesburgban vagy Cape Townban van metró?
Nincs. Nem is lehet, meg, mert volt többször szó. Nem lenne gazdaságos. Ugye Dél-Afrikában a városoknak az átmérője nagyon nagy. Csak egy példaként, Johannesburgnak az átmérője 85 kilométer. Tehát egy ilyen területen metrót építeni igazából nagyon meggondolandó. Ezen kívül igazából ez lenne igénybe véve nyilván a reggeli órákban, amikor munkába mennek, és délután, amikor munkába hazajönnek. Egyébként nem. Tehát nem lehet építeni.
Az országon belüli közlekedés akkor értelemszerűen repülővel oldható meg, vagy vonattal?
Repülővel főleg, mert a távolságok, de nem 100, hanem 1000 kilométerekről beszélünk. Például Johannesburgból képtani repülés 2 óra repülés. Magyarországról 2 óra alatt hol vagy? Frankfurtba körülbelül. Tehát itt igazából 1700 meg 1800 kilométereket autóval lemenni egy nap alatt nem is lehet. Időveszteség.
Persze itt ugrálunk a témák között, mert elég kevés időnk van, de akkor most jön egy picit a gasztronómia. Akkor, amikor Dél-Afrikáról beszélünk, akkor két dolog biztos, hogy beugrik minden hallgató számára. Az egyik a steak, a másik pedig a bor. Jó. És ebből, ha szabad ezt mondanom, van ott dögivel.
Hát igen, mert azért nagy vonalúak a dél-afrikaiak, hozzá vannak szokva, nagy az ország, gazdag az ország, és az embereknek szerintem a mentalitása is nagyon nagy vonalú. Láttuk ott a képeket, amikor megkapta a csoportból egy-kettő a vacsorát, akkor hogy mit csináljak, ez egy hétre való eledel, vagy a fagylaltot, az egész asztal fagylaltot evett végső soron. Igen, tehát a gasztronómia nagyon híres, és Dél-Afrikában a dél-afrikai marha hús, a marha steak betegszik az Argentinnal. Ennek oka szerintem az lehet, hogy itt is Dél-Afrikában 12 hónapon keresztül a marhák kint vannak a zöldön. Tehát nem etetik őket semmiféle mesterséges eledellel, ezért nagyon zsenge és nagyon finom a húsuk. Meg kell említenem például a bárányhús, ugyancsak semmi szaga nincsen, talán kicsit zsírosabb, de az is nagyon híres. Szívesen eszik az emberek. Bor.
Bocsánat, még a húsnál maradjunk, igen? Mert azért volt alkalmunk megkóstolni a strutz sztéket is, igen. És a kudu sztéket is.
Igen.
Amelyiket ugye azt mondtad nekünk tanácsként, hogy egy bizonyos helyen együnk csak strutzot, vagy legalábbis ott ajánlod, mert ott egy strutz farm, óriási strutz farmok vannak, és ott valóban nagyon ízletes. És ugye, akinek meséltem, az mind azt kérdezte, és milyen íze van a strutznak? Hát mondom, strutz íze van, bár nem tudom, milyen íze van a strutznak. Én leginkább itt egy marhahús olyan íze volt. Nem volt különlegesen más ízű, vagy mondjuk a kuduése, amelyik egy antilopfajta, jól
igen,
tudom, ugye?
Igen,
viszont mind a kettő, és még a marha szték is, annyira gyönyörűen, finoman, puhára volt elkészítve, hogy tényleg csak a legmagasabb elismeréssel tudtunk róla szólni. Bor.
Bor, hát igen. Hát a bor világhírű. Ugye a szankciók alatt dél-afrikaiak nem vehettek részt semmiféle borvilágversenyen, amióta ez megszűnt, csak mind kaszálják, hozzák haza az első díjakat. A vörösboruk, én nekem az a kedvencem, a vörösboruk, az egyik az a pinotás, ami egy különleges szőlőfajta, tulajdonképpen Iránból ered eredetileg, nagyon finom, nem is lehet máshol ezt az ízt megkapni, de elmesélték a borfarmerek, hogy ebből a különleges összetevők az okai ennek. Először is a föld a bizonyos részeken eléggé meszes tartalmú, a napsütésnek a mennyisége, azon kívül az óceán felől fúvó szélben van egy bizonyos mennyiségű nedvesség, és az óceánnak a sós vize lehet, nem tudom, de ebből az egész kombinációban ez a különleges íz, és nagyon finom. A fehér boruk is finom, az is nagyon sok díjakat nyer, de meg kell említenem a brandit, tehát a brandit, ugye az is ott van egy a meleg vidéken, a brandinek is nagyon finom, az íze is azok is nagyon magas minőségűek, és csak most turista idegenvezetőként meg kell említenem a nagyon különleges programot, a brandy és csokoládé kóstolást, nektek is volt benne részletek,
igen.
És a vörösbor és csokoládé kóstolás, ugye ez nagyon népszerű.
Igen, kóstolás. Ugye a brandyhez speciális csokoládét adtak, fehérebbet, jobban kakaósat, kevésbé kakaósat, viszont még visszacsatolnék a borkóstolóhoz, ugye voltunk két nagy bor centrumban is, és ott tényleg profi szinten űzték a borkóstoltatást. Egy A4-es papíron ki kell választani a kis üvegeknek megfelelően azt az öt tételt, amit az ember szeretne kóstolni, azt szépen be lehet x-elni, de előtte meg lehet nézni a borokat, tehát ki vannak hosszú-hosszú nagy négyzetméter falakon kiállítva a borok, és akkor mindenkihez, tehát akárhány csoport van, mindig megy egy szomelié.
Igen.
Tehát lehet, hogy a raktárban van náluk 60-70 szomelié, mert nagyon sok csoport volt, de mindenkihez ment egy szomelié, és ott vagy körülbelül 20-25-30 perces időtartamban egy nagyon-nagyon kis kompakt borkóstoláson vehettünk részt.
Magyar Piroskával, a déli afrikai országok marketing szakértőjével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, az afrikai témákból még mindig nem fogytunk ki, maradjanak velünk.